Hangadó szerda. Az Újvidéki Rádió politikai magazinja.
Üdvözlöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Muci Szántó Márta. Szerbia a Franciaországgal való partnerséget elmélyítő szerződés kötéseket követően több nemzetközi fórumon igyekezett érvényesíteni érdekeit, miközben ismét komoly válság alakult ki Észak-Koszovóban. Belgrád szerint Pristina politikai okokból szándékosan igyekszik incidensek kirobbantására. Vajdaság 72 általános iskolájában 25 község területén van magyar nyelvű oktatás. Hétfőn 1313 elsős ült be az iskolapadba. Összesen mintegy 14.500 magyar ajkú általános és középiskolás kezdte meg a tanévet. A hangadó szerda vendége Gyera Szanikó oktatási államtitkár. Egyebek mellett ezek lesznek a témáink. Egy zeneszám után kezdünk, tartsanak velünk!
Odafenn azt mondják, nem rossz az a hely, de az árnyékot nem vitted el, itt a magunkét cipelni kell.
Odafenn a bárány felhők voltosak,
neked elhittünk oly sokat,
hogy mi is lehetünk fontosak.
Csak mi elbújtál, dolgozban csak nekünk nem szóltál, keresel azt, amit az éjszaka elpakol.
Stimmel a könyvben a szó,
hogy a könyvben a só mire jó.
Sose voltál földre való,
kicsi múlt, álmos távoli hullámom múlt. Minden dalban titkos alakult,
hozzád így megyünk, így alakult.
Játszunk azt, hogy csak
Kereszel azt, amit az éjszaka elpakol.
Vajdaság 74 általános iskolájában 25 község területén van magyar nyelvű oktatás. Hétfőn 1300 elsős ült be az iskolapadba, összesen mintegy 14,500 magyar ajkú általános és középiskolás kezdte meg a tanévet. Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsor vendége, Éra Szanikó, az Oktatási Minisztérium államtitkára. Üdvözlöm műsorunkban.
Jó napot kívánok, nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatóit.
Legutóbb, amikor beszélgettünk, Éra Szanikóval, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke volt. Az utóbbi magyar nemzeti tanácsi választáson a VMS listáján azonban nem szerepelt, majd a Magyar Kanizsai Regionális Szakmai Pedagógus Továbbképző Központ igazgatónője lett, néhány hónapja pedig oktatási államtitkár. Az oktatás testhez álló feladat, a végrehajtó bizottság elnökeként ezzel a területen behatóan foglalkozott, jól ismeri ezt a tematikát. A minisztériumi feladatkör azonban kiszélesíti a tevékenységet. Az iskola kezdés második napján horvát nyelven is működő tanintézményt látogatott Zsigmanov kisebbségügyi miniszterrel.
Óriási megtiszteltetésnek élem meg azt, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének felkérésére betölthetem ezt a nagyon-nagyon megtisztelő funkciót, tehát hogy az oktatási minisztériumban államtitkár lehetek. Óriási tapasztalatot szereztem mind az oktatásban, mert 10,5 évet dolgoztam általános iskolában, és részt vettem az oktatásban. Onnan kerültem a Magyar Nemzeti Tanácshoz, ahol 2 mandátumban, 8 éven keresztül lehettem a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának az elnöke, és itt többnyire ugye a 4 terület, mind a 4 területen tevékenykedtem, de talán a legnagyobb részét a tevékenységemnek az oktatás ölelte fel. És itt ugye a magyar nyelven működő oktatási intézményekkel voltam kapcsolatban, és velük alakítottunk ki egy nagyon-nagyon szoros együttműködést. Ezt követően azt is nagyon nagy megtiszteltetésnek értem meg, hogy a Magyar Kanizsai Regionális Szakmai Pedagógus Továbbképző Központ először megbízott, majd a későbbiek során igazgatója lehettem. Egy egészen más szempontot, egy más rávilágítást adott az oktatási rendszerre, adott a pedagógusokra, hogy a pedagógusok hogyan állnak a továbbképzésekhez, hogy melyek azok a területek, amelyek érdeklik őket, hogy mibe kapcsolódnak be a legszívesebben, hogy mi az, ami motiválja őket, és amely odavonza egy-egy képzésre, és azt is láttam természetesen, hogy mikor jó egy-egy továbbképzést megszervezni, hogy hogyan távoznak azokról a képzésekről a pedagógusok, és láttam azt is, hogy melyik területeken kell még a pedagógusok kompetenciáit erősíteni. De ez...
melyek azok akkor, ha erre kitért?
Végeztünk egy közvéleménykutatást. Előbb csak a Magyar Kanizsai Oktatási Intézményekben, a későbbiek során kiszélesítettük Török Kanizsára, Zentára, Csókára, Adára, Óbecsére, Topolyára, Szabadkára, és láthattuk, hogy a tanároknak szükségük van az IKT eszközök használata terén még segítségre. Azt is láttuk, hogy szükség lenne az inkluzív oktatás terén az osztálytanítóknak, de akár a gyógypedagógusoknak is továbbképzésekre, hiszen ezen a téren magyar nyelven, kisebbségi nyelven nem voltak az elmúlt időszakban megszervezve képzések, de azt is láttuk, hogy a szerb tanároknak, mint a szerb nyelvet oktató tanároknak is hiányosságként mutatkozott a képzés. Tehát mi igyekeztünk abban az időszakban, amíg én ott voltam a Regionális Szakmai Továbbképző Központban akkreditáltatni új képzéseket, új tribünöket, új konferenciákat. Például a szerb nyelv terén akkreditáltattunk egy tribünt a szerb tanároknak, akkreditáltattunk tribünt a környezet tudatos nevelés mentén, hiszen ez is egy szegmense volt az eredményeknek, hogy ezen a téren is érdeklődés mutatkozna a pedagógusok részéről, hogy szívesen jönnének a képzésre, és ez be is bizonyosodott. Ugyanakkor a támogató háttér címet viselő képzésünk is egy nagyon-nagyon népszerű volt, hiszen ez a diákoknak a különböző függőségeit ölelte fel, mind az internet függőségét, mind pedig a kábítószerek, a különböző tabletták és mindenféle szereknek a fogyasztása terén, és nagyon neves előadókat tudtunk megnyerni erre a képzésre, képzésre is, de más képzéseinkre is. Tehát nagyon nagy tapasztalatot nyújtotta számomra ez az időszak is, amelyet a regionális szakmai pedagógus továbbképző központban tölthettem, mert egyrésztről új pedagógusokat ismertem meg, új intézményeket ismertem meg, és a kapcsolatrendszer az bizony nagyon jól jön most az Oktatási Minisztériumban, hiszen most pedig a miniszterasszonytól, professzor dr. Slavica Gyuki Dejanovitól azt a feladatot kaptam, hogy a kisebbségi oktatást felügyeljem, tehát a teljes kisebbségi oktatást rám bízta, és ezen túlmenően pedig a 24 nemzeti tanáccsal való kapcsolattartást. A nemzeti tanácsban...
Ez volt tulajdonképpen Vicsek Anna Máriának is a feladata korábban, igen, amikor ő töltötte be ezt a posztot, ő is a kisebbségekkel volt megbízva.
Igen, nagyon nagy megtiszteltetésnek élem meg, hogy Anna Máriától vehettem át az Oktatási Minisztériumban az államtitkári pozíciót. Nagyon-nagyon jó kapcsolatot alakítottunk mi az elmúlt időszakban már, még akkor, amikor én a Nemzeti Tanácsban dolgoztam, de későbbiek során ugye regionális központban is ápoltuk a kapcsolatot, és nagyon nagy segítségemre volt itt a kezdeti nehézségek elhárításában, és valóban most is nagyon nagy támaszom, hogyha bármilyen kérdésem van, akkor fordulhatok hozzá, és én ezért nagyon hálás vagyok.
És ugye említettük, hogy nem csak a magyar oktatás a terület, hanem a többi kisebbség is, és most jártak az iskola kezdés második napján egy horvát iskolában, vagy horvát osztályokban a Zsigmanov miniszterrel.
Fontos kiemelni, hogy Szerbiában az államnyelvet, tehát a szerb nyelv mellett 8 kisebbségi nyelven folyik oktatás. Tehát az albán, a bolgár, a bosnyák, a magyar, a horvát, a román, a ruszin és a szlovák nyelveken. Ezen túlmenően pedig 16 kisebbségi nyelven van lehetősége a diákoknak az anyanyelv a nemzeti kultúra elemeivel tantárgyat tanulni. Tehát ez azoknak a diákoknak szól, akik szerb nyelvű oktatásban részesülnek, de mégis szeretnék a kisebbségi nyelvet elsajátítani. Megtiszteltetésnek értem meg azt, hogy a miniszterasszony, az oktatási miniszterasszony, professzor dr. Slavica Gyukánovi Dejanovit kérésére elkísérhettem a kisebbségi minisztert, Zsigmanov miniszterurat két intézménybe. Az egyik a Szabadkai Majsai úti általános iskola volt, ahol magyar és szerb nyelvű oktatás folyik. A másik pedig az Iván Milutinovics általános iskola volt, ahol szerb és horvát oktatás folyik, és mint kiderült, a magyar nyelvet a nemzeti kultúra elemeivel is tanulják a gyermekek az iskolában. Mind a két intézmény nagyon-nagyon fontos a közösségünk számára. Fontos, hogy az intézmények arra törekszenek, hogy a kétnyelvűséget fenntartsák, hogy az intézmény két nyelven működjön a továbbiakban is. Arra törekszenek, hogy olyan programokat biztosítsanak a diákok számára, azon túlmenően, hogy magas szinten szervezik meg az oktató-nevelői munkát, olyan programokat biztosítanak a diákoknak, amelyekkel felkeltik a közösség érdeklődését, és például a Majsai úti iskola vonatkozásában el tudjuk mondani, hogy az idei évben 593 diák kezdte meg, illetve folytatja a tanulmányait az intézményben, és 22 gyermekkel többet jelent ez a szám, mint a tavalyi évben. De az Iván Milutinovics általános iskolában is arról számoltak be, hogy a diákok száma nem csökken minimálissal, de azért növekszik, 4-5 gyermekkel növekszik minden évben.
És akkor, ha már megemlítette a számokat, akkor ugye térjünk ki az idei számokra, de kezdjük azzal, hogy 10 évvel ezelőtt a magyar elsősök száma az 1600-at közelítette. Tavaly egy híján volt 1300 diák. 2022-ben ez olyan 20-szal volt kevesebb, 21-ben 100-zal több, és ezt megelőzően pedig 1312 gyerek kezdte meg az első osztály, tehát az utóbbi években valahol ez a szám körül mozog az magyar elsősöknek a száma. Tud pontos számot mondani, vagy ez még nem derült ki?
Pontos számmal majd október elején és vagy október közepén fogunk rendelkezni, de valóban a tegnapi mai adatok azt mutatják, hogy 1313 elsősünk van ebben az évben. Ez a szám sem bizakodásra, sem csüggedésre nem ad okot. Tehát az elmúlt években valóban ez a szám itt mozgott. Ahogyan ön is elmondta, 1312, 1315, de volt, hogy alatta is volt. Mi abban bízunk, hogy a következő években, az előttünk álló években is ezt a számot meg tudjuk tartani. A községeket nézve, vagy a közösségeket, városokat nézve egy minimális variálódás van. Tehát most az idén például egy picit, egy néhány diákkal növekszik az elsősöknek a száma Szabadka, Újvidék, Nagybecskerek városok területén, de növekedés mutatkozik Magyarkanizsán, Zentán, Óbecsén, Törökbecsén, Szent Tamáson, és egy pici csökkenés látható Zombor város területén, Topolya község, Törökkanizsa, Csóka, Nagykikinda és Magyarcsernye községek területén, de ezek a számok nem nagyok, tehát minimális csökkenésről és sajnos minimális növekedésről is beszélünk, de hát minden évben vannak ilyenfajta mozgások, hiszen nem lehet minden évben ugyanaz a diákok száma egy-egy közösségben.
A vegyes házasságokban még mindig gyakori eset, hogy szerb tannyelvet választanak a szülők, mert hogy ugye azok, akik az óvodát fejezik, azoknak a száma mindig nagyobb, mint ahányan, mármint akik magyarul járnak óvodába, mint azoknak, akik beírják az első osztályt magyarul, és államtitkárként tud tenni valamit, hogy mondjuk azok, akik vegyes házasságokban vannak, a kisebbségi nyelvet válasszák, és ne a többség nyelvét. Ugye a Nemzeti Tanácsnak számtalan programja van, ami ezt próbálja elősegíteni, hogy a magyar nyelvet válasszák a szülők.
Én azt gondolom, hogy a vegyes házasságban született gyermekeknek a száma, akik a későbbiek során szerb nyelvi oktatásban részesülnének, az elmúlt időszakban csökkent. Tehát kevesebben választják gyermekeiknek a szórványközösségekben is a szerb nyelvi oktatást. Tehát most már a szülők inkább az anyanyelvű, tehát a magyar nyelvi oktatás felé orientálódnak. Számos olyan program van a Magyar Nemzeti Tanács, a magyar kormány jóvoltából, amelyek egy picit, hogy így mondjuk, fel is hívják a figyelmet arra, hogy az anyanyelvi oktatás fontossága mekkora erővel bír. Hogy milyen fontos, hogy azon a nyelven tanuljon a gyermek, amelyen a család otthon beszél. Hogy azon a nyelven tanuljon, amelyen ő valójában a legjobban ki tudja magát fejezni, amelyen álmodik, amelyen számol. Nagyon nagy nehézséget jelent az a gyermeknek, amikor egy új közegbe kerül, amikor bekerül egy oktatási intézménybe, és azon kell gondolkodnia, hogy hogyan tudja magát kifejezni. Valójában mindent, amit az óvónéni, amit a tanítónéni mond a gyermeknek, azt ő neki először magában fel kell fognia, átfordítania az állam nyelvére a választ. És ez egy nehézség. Tehát azok a tanulók is, akik tehetségesek az óvodában, akikre felfigyelnek az óvónénik, ha a későbbiek során az állam nyelvén, nem az anyanyelvén tanulnak tovább, akkor elvesznek, átlagossá válnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban éppen azt tapasztaltuk, hogy csökkent azoknak a diákoknak a száma, akik vegyes házasságból kerülnek ki, és a későbbiek során éppen, hogy nem az állam nyelvén tanulnak tovább, hanem az anyanyelvükön, a kisebbségi, a magyar nyelvi oktatásban részesülnek.
Kis létszámú osztályok is azt szolgálják, hogy mindenki, aki szeretne, ugye azt tanulhasson magyarul. Hogy állnak a számok a kis létszámú osztályokkal? A minisztériumnak hány ilyen osztályt kellett jóvá hagynia? Vannak-e erre vonatkozó adatai?
Fontos kiemelni, hogy az elsős diákok 72 általános iskolában tanulnak, tehát 72 általános iskolában nyílt ebben az évben első osztály, és ezek az iskolák 25 község területén vannak elhelyezve. Vannak olyan intézmények, amelyeknek csak egy központi épülete van, de vannak olyanok, akiknek egy vagy akár több kihelyezett épületük is van. Kis létszámú tagozatokról akkor beszélünk, amikor a gyermekeknek a létszáma nem éri el a 15-öt. Tehát amikor 15 alatti diák létszámról beszélünk, ezekben az esetekben az oktatási intézménynek először az oktatási titkársághoz kell fordulnia, hogy jóvá hagyják ezt a tagozatot, hogy a megnyitással adott legyen. A későbbiek során a Nemzeti Tanácsnak is ki kell kérnie a véleményét, pozitív véleményét záradék formájában, majd mindezt elküldeni az adott iskolaigazgatósághoz. Amennyiben az adott iskolaigazgatóság nem ad pozitív választ, nem ad kedvező választ egy-egy tagozat önálló megnyitására, még akkor is lehetősége van az intézménynek egy újabb elbírálást kérni az Oktatási Minisztériumtól. Bizakodásra ad okot az, hogy a Magyar Nemzeti Tanács 46 támogató záradékot adott ki az oktatási intézmények kérésére az első osztályok megnyitása kapcsán, míg 20-at a középiskolai első osztályok megnyitása kapcsán, és mindezekből csak mintegy 12 jutott el a minisztériumhoz, ami azt jelenti, hogy szinte 34-et, hogyha jól számolom, már az adott iskolai igazgatóság jóváhagyott. Itt ugye 7-8-10 gyerekről beszélünk egy-egy tagozatnál. Azok a kérelmek, amelyek mégiscsak a minisztériumhoz is kerültek, tehát újabb elbírálásra, ez a szám valahol a 12-13-at üti meg ebben az évben, tehát ezek a kérelmek valóban nagyon specifikusak voltak. Egy-egy olyan intézménytől érkeztek, ahol a gyermekeknek a száma nagyon kicsi, ahol több IOP-pal rendelkező diák tanul, mint amennyit a szabályzat megenged, ahol specifikus helyzetek adódnak, hogy az idejében mondjuk kicsi a diákoknak a létszáma, de a jövő évben már megháromszereződik a diákoknak a száma. Tehát ezeknek a kérelmeknek az elbírálása valóban egyéni elbírálásban részesültek, és mindegy pozitív véleményt kapott. Itt egy néhányat csak, hogy megemlítsek, a Nagykikindai Fejiskolára általános is a Nagybecskereki Szonya Marinkovics általános iskola kérelme, a Török-Kanizsai Jován Jovánovics Máj általános iskola, az Óbecsei Zdravko Glozsánszki általános iskola kérelme, a Bács Gyulafalvi Kis Ferenc általános iskola kérelme, a Szerbitta Béi Milos Czernyánszki általános iskola kérelme, valamint a Magyar-Kanizsai Jován Jovánovics Máj általános iskola kihelyezett tagozatára vonatkozó kérelem, az Adorján kihelyezett tagozatra vonatkozó kérelem is nálunk volt, valamint a Banacko Karagyorgyevói általános iskola a Tordai kihelyezett tagozatára vonatkozó kérelem.
Hát itt azt a diák... hogy ott nem volt öt diák se valójában? Nem lesz öt első sem?
Van, ahol a diákoknak a száma azért specifikus, mert több speciális igényű gyermek van, és a szabályzat valójában úgy írja elő, hogy csak kettő speciális igényű gyermek lehet, és egy-egy ilyen intézményben van, ahol az egy osztályban 3 és 4 ilyen speciális igényű gyermek is van, és azokat a tagozatokat valóban szét kellett bontani, és valóban szakemberi indoklásra volt szükség, hogy miért látják, milyen specifikus igényei vannak ezeknek a gyerekeknek, és van olyan is természetesen, ahol a gyermekeknek a száma valahol az 5 és az alatti számot üti meg. A középiskolák vonatkozásában fontos kiemelni, hogy a tagozatok megnyitására vonatkozó kérelmek még valamikor július elején érkeztek először az iskolaigazgatósághoz, azt követően pedig az Oktatási Minisztériumhoz. Itt csak néhány olyan intézményről tudok említést tenni, és ez nagyon-nagyon pozitív, amely az Oktatási Minisztériumban az államtitkári szintet követelte meg, hogy így fogalmazzak, hogy nekem is beszélni kellett az illetékes személyekkel ott az Oktatási Minisztériumban, hiszen egy-egy tagozatot valójában ilyen feloszlásra javasolt volna az iskolaigazgatóság, illetve az Oktatási Minisztérium. Ezek az intézmények a Nagybecskereki Gimnázium általános szakára vonatkoztak, ahol 5 magyar diák van, a Csurkai Vegyészeti Élelmiszeripari Középiskolára, a Környezetvédelmi Technikus szakra, ahol 7 diák, a Magyar-Kanizsai Beszédes József Mezőgazdaság és Műszaki Iskola központra, ahol szintén 5 diák van, valamint a Zentai Gimnázium általános szakára, valamint a társadalmi nyelvi irányzatra, és itt sikerült azt kieszközölnünk, hogy a társadalmi nyelvi irányzatot az intézmény kérésére átalakítottuk, és 2 általános szakirányzat fog az intézményben megnyílni, vagyis már 2 általános osztály működik első osztályként, és itt is nagyon fontos volt az, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség államtitkári szinten politizál, hiszen ezekkel a kérelmekkel is azonnal kellett reagálni, hogy ezek a tagozatok megmaradjanak, és hogy a diákoknak ne kelljen másik intézménybe, másik szakra iratkozniuk.
Nagyobb volt az érdeklődés ez
így
a szakirányban.
Így van, így van, így van. Tehát az általános szakirányzat Zentán a gimnáziumban az első beiratkozási körben, tehát a besorolási körben már meg is telt, és ezek a diákok, akik valójában társadalmi nyelvi irányzatot választották, illetve nem választottak, hanem oda lettek besorolva, ezeknek ez a második hely volt, második a kívánság listán, így van, és miután a lehetőséget megnyitottuk az intézménynek, hogy két általános szakirányzatot, osztályt nyisson. Ezáltal ők lehetőséget kaptak, hogy az általuk első helyen feltüntetett intézménybe, illetve szakra kerüljenek be, és nagyon-nagyon hálásak, hogy ez így megtörténhetett. De hangsúlyozom, hogy mindez csak annak köszönhető, hogy ott voltam, hogy ott voltunk az adott pillanatban, az adott helyen, és erre mindjárt reagálni tudtunk.
Hétfőtől egy-egy új szak is indul magyar nyelven, ez a Topolyai Mezőgazdasági Iskolában a 4 éves élelmiszeripari biotechnológus technikusi szak, és a Magyar Kanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskola Központban a 3 éves virágkertész szak. Ez utóbbinak mindössze 5 tanulója van, itt említette az előbb a felsorolásban is, vagyis ez is egy kis osztálynak számít, akkor igény volt egy ilyen szakra?
Igen.
Mármint, hogy szükséges volt megnyitni ezt az új szakot, hogyha csak 5-en jelentkeztek?
A Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskola Központ évekkel ezelőtt rendelkezett ezzel a szakkal. Csak akkor egy évben talán gyengébb beiratkozást tudtak felmutatni 2-3 éves szakirányzatukon, és az egyiket az Oktatási Minisztérium akkor úgy ítélte meg, hogy mégsem engedélyezte a megnyitását. Most pedig újonnan felkínálta, hogy próbálják meg, mégiscsak tegyék a listára, a beiratkozási tervük repertoárjára, és kínálják a diákoknak. Ez egy olyan szakirányzat valójában, ahol kicsit gyengébb átlaggal rendelkező diákok is tanulhatnak, sőt azok a diákok is, akik az általános iskolát IOP 1-es vagy 2-essel fejezik be. És ez a szakirányzat is valójában úgy 5 tanulóval rendelkezik, hogy itt is vannak IOP 1-es és 2-es diákok, és nekünk az Oktatási Minisztériumban, az oktatási intézményekben rájuk is gondolni kell.
Kedves hallgatóink, önök a Hangadó Szerda című műsort hallgatják. Vendégem a stúdióban Nyerasz Anikó oktatási államtitkár. Megjelent a tankönyvkatalógus kiegészítése, amely 13 újabb magyar nyelvű kiadványt tartalmaz a már meglévő 181 mellett. Ez a 13 könyv, ez vonatkozik az általános és a középiskolai tankönyvekre?
Fontos kiemelni, hogy az elmúlt időszakban a tankönyvek, a magyar nyelvi tankönyvek megjelenése, illetve kínálata terén nagyon sokat dolgozott mind a Magyar Nemzeti Tanács, mind az Oktatási Titkárság, mind pedig a Vajdasági Pedagógiai Intézet, valamint az Oktatási Minisztérium. Az, hogy mint ahogyan ön is említette, most jelen pillanatban 194 tankönyv van a listán, és ezek közül tudnak az általános iskolások, az alsósok, a felsősök és a középiskolások választani. Ez egy óriási munkának köszönhető, hiszen a szerzők, a tankönyvfordítók, a szerkesztők, a lektorok, a recenzensek, a szakértők, a műszaki szakértők, az illusztrátorok, és még sorolhatnánk azoknak a szakembereknek a pozícióját, illetve feladatkörét, akik ebben részt vettek, több mint 200-an, egy óriási munkát, egy óriási eredményt tudhatunk most már magunk mögött, és nem győzzük elégszer hangsúlyozni és megköszönni ezen szakembereknek a munkáját, hiszen ennyi tankönyvvel egyik kisebbség sem rendelkezik. Tehát ez egy óriási szám, és egy nagyon-nagyon pozitív és kiemelendő dolog, hogy minden tantárgyra van a diákoknak magyar nyelvű, színes, új tankönyve. Van olyan tantárgy, amelyekből az osztálytanítók, a tanárok akár egy-egy tantárgyra nézve több kiadónak a tankönyve közül is választhatnak, ilyen például a matematika, vagy a környezetünk, vagy a természettársadalom. Ezek zömében, ahol több tankönyvkiadó intézet is felkínálja a saját tankönyvét, ezek többnyire fordítói tankönyvek. Az idei évben a szerzői tankönyveknek a kiadásával volt egy kisebb gond, ami azt jelentette, hogy a belgrádi tankönyvkiadó intézet, hiszen ők azok, akik a szerzői tankönyveket kiadják és biztosítják a magyar ajkú diákoknak is, de a más kisebbségekre vonatkozó tankönyveket is, szerzői tankönyveket is a belgrádi tankönyvkiadó intézet által tudjuk biztosítani. Tehát tudni kell, hogy a tankönyvkiadó intézet az elmúlt években már különböző anyagi gondokkal küzd, és az idei évben ez talán hatványozottabban mutatkozott meg, hiszen a meglévő, már jóváhagyott és kiadásra kerülő könyveknek is elfogyott a raktáron révő számok, és nem tudták biztosítani a diákoknak. Ez a mi esetünkben azt jelenti, hogy a másodikosok, a harmadikosok és az ötödikesek számára most jelen pillanatban nem vásárolható meg a tankönyv, de a belgrádi tankönyvkiadó intézet, miután az Oktatási Minisztériumhoz fordult segítségét anyagi támogatásért, a minisztérium ezt az összeget előteremtette, biztosította számukra, és a tankönyvek kiadása most már hamarosan meg fog kezdődni, és a diákok előtt lesznek ezek a tankönyvek, a hiányzó tankönyvek, de az fontos még egyszer.
Csomagot rendeltek ugye az iskola által, akkor lehet, hogy ez hiányozni fog belőle, azt jelenti.
Hiányozni fog, de dolgozunk azon, hogy minél hamarabb a diákok előtt legyen, hogy minél hamarabb forgatni, használni tudják.
Hogy fog kinézni az idén az iskolanaptár, tehát a 2023-24-es iskola évben?
Szeptember 2-án vette kezdetét, és az első fél év az valójában 79 tanítási napból fog majd állni, és december 23-án ér véget. Fontos kiemelni, hogy az első negyed év október 25-én lesz, tehát ez egy pénteki nap, és akkor fogják majd az oktatási intézmények összegezni az első negyed évben történteket, és ugye osztálytanácsik, valamint tantestületik keretein belül beszélik mindezt meg. A második fél év január 14-én fog kezdődni, és fontos kiemelni, hogy a harmadik negyed év március 28-án lesz. A nyolcadikosok számára, az általános iskola nyolcadikosai számára május 30-án ér véget a tanév, míg az elsőtől hetedikesekig tanuló diákoknak június 13-án ér véget a tanév. A középiskolák esetében is pici változás van a befejezést illetően, tehát a gimnazisták negyedikessei, tehát végzősei számára május 23-án fog véget érni a tanév, a szakközépiskolások számára, szintén a végzősök számára, legyenek ők harmadik fokozaton vagy negyedéves szakirányzaton, május 30-án ér véget a tanév, míg a többi középiskolásnak, akik nem végzősök, ők pedig június 20-án fejezik be a tanévet. Ezt egy nagyon pontos szabályzat írja le és szabályozza, ezt pedig az oktatási titkárságnak a honlapján érhető el, hiszen a vajdasági tanintézményekre vonatkozó naptárat, iskolanaptárat az oktatási titkárság hozza meg. De mivel ugye mi itt a vajdasági oktatási intézményekről beszélünk, a magyar nyelven és oktató intézményekről, ezért a mi számunkra ez a naptár a fontos. Természetesen itt ez az iskola naptár taglalja a kisebb szüneteket is, hogy mikor vannak a vallási ünnepek, hogy mikor vannak az állami ünnepek, tehát ott minden részletesen fel van tüntetve az oktatási titkárság honlapján.
Mi az újság a Nemzeti Olvasókönyvvel?
Készülőben van a Nemzeti Olvasókönyv, amely valójában...
Mit jelent ez, hogy Nemzeti Olvasókönyv?
A Nemzeti Olvasókönyv azon diákoknak készül, akik szerb nyelven folytatják tanulmányaikat. Tehát valójában az első másodikosoknak készül egy tankönyv, amely mind a két korosztályt felöleli. Az első, második osztályosok számára ez egy ilyen képeskönyv formájában fog majd elkészülni, és tartalmazni fogja a Szerbiában élő kisebbségeket is, de természetesen olyan szinten, amely az első-második osztályos diákoknak az érettségi szintjét jelenti. És ez azt fogja jelenteni, hogy 4-5 oldalon keresztül először is bemutatja majd azokat a vallási ünnepeket, azokat az ünnepeket, hagyományokat, kulturális fontosságokat, amelyek a nemzeti kisebbségekre jellemzőek, és 2 oldalon keresztül pedig valójában egy iskolai udvart fog majd prezentálni, illusztrálni a Nemzeti Olvasókönyvben a szerkesztő, amely felöleli az összes kisebbséget, akik Szerbiában élnek. Tehát a 24 nemzeti tanácsnak az volt a feladata az elmúlt időszakban, hogy megküldjenek nekünk egy népszerű, frekventált, attraktív fiú és egy lány nevet, amelyek valójában részesei ennek az iskola udvarnak, ahol a gyermekek játszanak, és valójában a sokszínűséget, az összetartozást, az egymás elfogadását tükrözik ezáltal, hogy ott minden kisebbség gyermek egy helyen játszik, és jóban vannak, barátkoznak egymással. Tehát ez az első-második osztályra hamarosan el fog készülni most már a szeptemberi hónap folyamán, ezt követően készül majd a harmadik-negyedik osztályra, itt már kicsit terjedelmesebben, mélyebben foglalkozik a kisebbségekkel a tankönyv, valamint készülőben lesz majd a felsősök számára is a nemzeti olvasókönyv, amely 5-től 8-ig fogja felölelni a teljes időszakot. Valójában igyekszik majd egy-egy szerbiai nemzeti közösség múltjának, kultúrájának, sokoldalú, sokarcú közösségének rövid bemutatására.
Azt jelenti, hogy ez egy szerb nyelvű tankönyv, valójában ugye a többségi nemzet diákjai számára a kisebbségekről. Szétosztják, vagy valamit mondjuk fűznek hozzá, vagy valamilyen képzés lesz a tanároknak, hogy mit is kezdjenek vele?
Mivel még készülőben van, tehát még az első-második osztályra sem foghatjuk a kezünkben, tehát készülőben van, ez a későbbiek során lesz majd kidolgozva, végig gondolva, hogy milyen módon jut el az intézményekhez, hogy szükség lesz-e, azt hallottam, hogy kézikönyvet is kapni fognak a pedagógusok a tankönyv mellé, tehát gondolom, hogy ez nagyban fogja a munkájukat segíteni, de hogy pontosan ez milyen módon kerül majd az intézményekbe és a diákokhoz, ezt majd a jövőben meg fogjuk látni.
Ez egy új kihívás, egy új iskolaév. Mi az, amit esetleg üzenne a diákoknak, a tanároknak?
Hát először is gratulálok minden kisdiáknak, mind az elsősöknek, mind a felsőbb éveseknek, hogy egy újabb lépcsőfokhoz, egy újabb állomáshoz értek. Nagyon-nagyon sok kitartást, jó eredményt kívánok a diákoknak, nagyon-nagyon sok ötöst, és kívánom, hogy minden nap mosolyogva, jókedvel, vidáman menjenek az iskolába, mert ez annak lesz a tükre, hogy ők jól érzik magukat abban az intézményben, hogy jó helyen vannak, hogy szeretik azt az intézményt, hogy elfogadják, megszerették a pedagógusokat, a tanítónénit, akik velük foglalkoznak. Kívánom, hogy nagyon sok ötös, de az mellett sok virágocska, napocska, csillagocska legyen, amit az első osztályban a tanítónénik osztanak, és amelyen motiválják a diákokat. A pedagógusoknak nagyon-nagyon sikeres tanévet kívánok. Kívánom, hogy legyenek nyitottak az új ismeretek befogadására, hogy járjanak képzésekre, hogy szerezzenek új ismereteket, új barátságokat, hogy cseréljék ki egymással a tapasztalatokat. A szülőknek pedig azt kívánom, hogy legyen nagyon-nagyon sok türelmük, hogy legyen nagyon sok közös élményük a gyermekeikkel.
Köszönöm szépen, Jere Szanikó oktatási államtitkár volt a Hangadó Szerda vendége.
Én köszönöm a meghívást és a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsorát hallgatják, továbbra is az oktatással tartunk. A szülőföldön magyarul támogatás előreláthatólag az eddigi évek gyakorlatához hasonlóan a hónap végétől várható. A részleteket Bús Otto, a CMH irodák koordinátora mondta el Komáromi Dóra kérésére.
Ha jól emlékszem, akkor csütörtökön, augusztus 28-án valamikor a korásti órákban a pályázók kaptak egy elektronikus levelet, egy e-mailt Rákóczi Szövetség postázta ki Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes aláírásával, ahol örömmel értesítette azokat a pályázókat, akiknek a kérelmi pozitív elbírálásban részesült, hogy a 23-as, 24-es tanévre bruttó 100 000 forintos oktatási nevelési támogatásban részesülnek. kapusa. Az aláírás után van egy új bekezdés, egy ilyen utóirat félre, amiben azt írja, hogy a pályázók azok keressék fel a hozzájuk legközelebb eső CMH iratot, a támogató okiratokat át tudják venni. Na most a kifizetés az nem kezdődött még el. Ugye Potápi államtitkár úgy a napokban nyilatkozott arról, hogy az elkövetkező hetekben szakaszosan, ütemesen fog elkezdődni majd a támogatásoknak a folyósítása. Én sajnos pillanatnyilag azt, hogy a Vajdaságban a kifizetések mikor fognak elindulni, pillanatnyilag nem tudom megmondani. A korábbi évek gyakorlata az ugye a szülők bizonyára emlékeznek rá, valahogy szeptember vége, október eleje volt, de hát nyilván ez tavaly volt, meg tavaly előtt az, hogy az idén mikor indul itt a Vajdaságban a kifizetés. Fontos aláhúzni, hogy nyilván ezt is sajnos a szülők tapasztalták már az elmúlt esztendőkben, a kifizetés az a Kárpát-medence régióiban nem egyszerre szokott elindulni. Általában itt a Vajdaság és Erdély itt a végén szokott valamikor sorba körülni. Ha az én meglátásaimra hagyatkozunk, akkor a támogatások valamikor legkorábban itt a Vajdaságban szeptember végén fognak majd elindulni. Korábban az volt a gyakorlat, hogy a szülők kaptak egy támogató okiratot, és annak a felmutatásával tudták csak az OTP bank bármelyik fiúkintézetébe átvenni a támogatást. Hogy ez az idén is így lesz-e, azt én pillanatnyilag nem tudom megmondani, hiszen ez egy új rendszer, több módja, módozata lehet annak, hogy ez a támogatói okirat hogy jut majd a szülők birtokába. Az egyik az az, hogy a mi.hu-na bejelentkeznek a saját felületükre, akkor onnan le tudják majd tölteni. Az is elképzelhető, hogy e-mailen fogják megkapni, és az is elképzelhető, hogy bejönnek majd ide az irodába, és mi fogjuk kinyomtatni természetesen, ha letölthető lesz a mi.hu webes felületen is nem tudják kinyomtatni, akkor is mi fogjuk majd ezt a támogatókiratot nyilván kinyomtatni, de ez csak akkor lesz majd időszerű, amikor a támogatások folyósítása itt a Vajdaságban elindul.
Lassan ideig megy az ősz, jön a tét, s te messzi földre vihetnél. Régen jártam én az erdő közepén, ahol csillagos az ég, szeretném, azt szeretném.
ébresz fel a bárpultán, ha álmodnék. A lányok is várnak ránk ma még. A feelingből egy újabb kört még rendelnék. A jóból a túl sok nem elég. Az út 1450, messziről jöttem. Ha ráérsz egyszer elmondom, hogy volt a sorsom. Már azt sem tudom, hétfő jön vagy szombat vár. Az én órám más ritmusra jár. De úgy lesz megint minden, ahogy régen volt. Az ördög ma újra elrabolt. Semmit se változtunk, miért is kéne. Senkit se bántottunk, így megyünk az égbe. Forog a föld, s az évszakok túl az álmokon. Végre itthon vagyok, ez nem az a hold. Szebb, mint máshol volt, de ha újra elmennék, ide visszatérek még. Forog a föld, s az évszakok túl az álmokon. Végre itthon vagyok, ez nem az a hold. Szebb, mint máshol volt, és ha újra elmennék, ugye hiányoznék még. Te eljöttél, de nem kérem, hogy vigasztalj. Míg élek, hát nincs itt semmi baj. És nem tudna rám szárnyat húzni száz angyal. A vérem még mindig mást akar. Volt úgy, hogy ébredtem, s nem láttam senkit. Fájt is, ha tévedtem, de nem bántam meg semmit. Forog a föld, s az évszakok túl az álmokon. Végre itthon vagyok, ez nem az a hold. Szebb, mint máshol volt, de ha újra elmennék, ide visszatérek még. Forog a föld, s az éjszakok túl az álmokon. Végre itthon vagyok, ez nem az a hold. Szebb, mint máshol volt, és ha újra elmennék, ugye hiányoznék még. Visszatérek még, csak forog a föld, s az évszakok túl az álmokon. Végre itthon vagyok, ez nem az a hold. Szebb, mint máshol volt, és ha újra elmennék, ugye hiányoznék még.
Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsorát hallgatják, én Muci Szántó Márta vagyok. A Magyar Nemzeti Tanács idén a bácskosútfalvi idős Gyula, Kovács Gyula általános iskolában szervezte meg tanévkezdő központi ünnepségét, amelyen 32 iskolába induló kisdiák kaphatta meg a beiskolázási tanszercsomagot. Komáromi Dóra riportja következik.
Vajdaság szerte iskolacsomagban részesültek az első beinduló magyar diákok. A gyerekek izgatottan várják az első órákat.
Hogy hívnak titeket?
Kevin Noah.
Várjátok az első osztályt?
Igen.
Miért várod az első osztályt?
Mert lehet írni.
És te?
Én meg azért már sokat fogunk tanulni.
És mi minden kell az iskolához, tudjátok-e?
Papír, ceruza, füzet, könyv.
Olló, radír.
És mi az, amit a hátatokra vesztek minden nap majd?
Táska!
Rigó Lilian, szerintünk lesz nagyon jó szünet.
Mi minden kerül az iskola táskába?
Hát tolltartó, olló, ceruzák, könyvek, füzetek, kevőglettő.
Mi mindent fogtok az iskolába csinálni szerinted?
rajzolni.
Én Nagyon Lász Szabina vagyok, Bácskos utfalván élek a családommal, férjemmel és két fiammal. A kisebbik fiam most indulási osztályban. Hát anyagilag ez minden szülőnek egy nagy stressz, úgymond az iskola kezdés, főleg, hogyha van még gyerek a családban. És nagy segítség ez nekünk, hogy az anyaországtól kapjuk a támogatást, mert így csak a nagyobbik gyerekre kell összpontosítani anyagilag. A kicsinek már nagy rész megvannak a szükséges felszerelések.
Kovács Kszénia vagyok, moravicai lakos, pacséri születésű, de ide jöttem férjhez. Itt neveljük a két gyerekünket. A kisfiunk, Noel Árpád, ő most első osztályba indult. Nálunk ez elég stresszesen indult, mert én nagymamám magyar tanárnő volt itt az iskolában 30 pár évig, ezért elég nagy elvárásokkal vagyunk magunkhoz is, meg a kisfiunkhoz is, meg ő saját magával is, viszont igyekszünk ebbe a pozitívumot látni, ez egy új időszak, egy új korszak kezdete, és pozitívan várjuk a tanulást. Mivel elég laza az óvodai rendszer most, ő még ebbe a játékos részben van benne, ő még nem tudja felfogni, hogy ez mennyi tanulással, illetve kötelezettséggel fog járni, viszont igyekszünk neki elmondani, hogy nem várjuk el tőle azt, hogy minden tökéletes legyen, lényeg, hogy a saját magához mérten a legtöbbet hozza ki belőle, és akkor így szerintem nem stresszes még egyenlőre neki ez a fölkészülés.
Az elsősöket az iskolában Kurut Seffel Gabriella és Barna Izabella tanítónők fogják tanítani.
A kolléganőmmel párhuzamosan mindannyian nagyon készültünk erre, és nagyon vártuk az elsősöket. Hát mi mögöttünk már igen sok év áll, és mindig izgalommal várjuk ezt a napot, és izgalommal készülünk mi is. Reméljük, hogy a lehető legjobbakra számíthatnak az elsősök. Igyekezettel készült iskola is, és mi is, és nagyon sok szeretettel várjuk őket, szülőket is, és az együttműködésben bízunk.
Hány elsős lesz önnél?
Én nálam 15, kolléganőmnél 16, tehát összesen 32-en vagyunk azzal, hogy egy kisegítő tagozatos gyerekünk van.
És mi mindent kell majd az első osztályba elsajátítaniuk?
Hát elsősorban az írás-olvasást, ami nagyon fontos, és erre fogunk majd ezután alapozni.
Frankovics Gábor, a Bácskos utfalvi általános iskola igazgatója.
Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére, az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni. Szentgyörgyi Albert, Nobel-díjas magyar tudós, gondolataival köszöntöm iskolánk ünnepélyes tanítójának minden résztvevőjét. Hosszú pihenő után hamarosan újból megszól a munkára, tanulásra hívogató csengő. Jelzi számotokra, új ismeretek, felfedezések, kitartó és tartalmas tanulással teli órák, délutánok várnak rátok. Minden év, így a 2024-25-ös tanév is számos új meglepetéssel, változással köszönve, különösen az első és az ötödik osztályos tanulók számára lesz ez más, mint az előző. Azonban nem kell félnetek, mert az új ismeretlen helyzetekben, az izgalmas felfedező tanulásban tanítóitok, tanáraitok segítő társként kísérőitek lesznek. Az órák utáni gazdag programok, érdekes szakkörök, foglalkozások, játékok biztosítják számotokra, hogy az iskola, mint ahogy megszoktátok, második otthonotok legyen.
Szilágyi Péter, a Magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának helyettes államtitkára.
Mikor a mai rendezvényre felkérést kaptam, és elkezdtem kicsit jobban utána kutatni Bácskosútfalva történelmével, az iskolának a történetével, akkor világossá vált számomra, hogy az itt élőknek erős származástudatuk, nemzettudatuk és a történelemhez való ragaszkodásuk van. Ugyanez derült ki számomra idős Kovács Gyuláról is, aki jól láthatóan nem csak kántortanító volt a településen, nem csak orgonált, hanem polgári kört is szervezett, óvoda és a könyvtár alapításának megnyitását is szorgalmazta. Azt gondolom, hogy az ő szellemisége nagyban hozzájárult a mai bácskosútfalvi közösségi élet és közösségben gondolkodás kialakulásához. A róla elnevezett iskola ma Vajdaságban a nemzetudatot, és ezen keresztül az egészséges önbizalomhoz elengedhetetlenül szükséges önazonosság tudatot megalapozó és megerősítő anyanyelvi oktatás egyik legerősebb, legmegbízhatóbb bástyája. A hosszú múlttal rendelkező, kizárólag magyar tannyelven oktató általános iskola 2024. júniusában méltán lett a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű oktatási intézménye, szép számú tanulóval, 263 fővel, közöttük az idén beiratkozó 32 első osztályos kisdiákkal. Számunkra a jövőbe vetett hitünk zálogai a gyermekek, akikkel közös nyelvet beszélünk, a magyar anyanyelvünket. Addig lehet közös jövőnk, amíg közös nyelven beszélünk. Programjainkkal, támogatásainkkal abban szeretnénk segíteni a külhoni magyarságot, hogy legyen hely, legyen tér, legyen közösség, ahol magyarul, magyarként élhetnek és boldogulhatnak. A magyar oktatás itt Vajdaságban stabil alapokon áll, köszönhetően partnerünknek, a Magyar Nemzeti Tanács hatékony működésének. A tanács programjainak működéséhez a magyar kormány kiszámítható és folyamatos támogatást biztosít már 2010 óta. Így a Vackor beiskolázási programhoz, melynek keretében immáron 13-14 éve beiskolázási tanszercsomagot ajándékoz minden magyar első osztályba induló tanuló részére ennek keretében. A tanszercsomag és a Rákóczi Szövetségtől juttatott iskolatáska mindent tartalmaz, amire egy elsős diáknak szüksége van az iskola kezdéshez. Ugyanezt a célt a magyar iskolaválasztás segíti, az oktatási nevelési támogatás és a hallgatói támogatás is, amelynek összegét a tavalyi évben bruttó 100 000 forintra emeltük. Öröm számunkra, hogy ebben az évben Vajdaságban több mint 19 000 diák kaphat támogatást tanulmányaihoz. A támogatás hamarosan, október folyamán megérkezik minden igénylő családhoz. A legfiatalabb generációkra odafigyelve új magyar óvodák és bölcsödék építését és fejlesztését is támogatjuk ezért. Maradékon a Bárka Református óvoda, Szabadkán a Vackor Magyar Iskoláskor előtti nevelő és zsakorló intézmény már megnyitotta kapuit, tavaly a Vackor noszai tagozata is elkezdte működését, és hamarosan az újvidéki tagozat is elkészül és megtelik magyar gyerekekkel. Minden délvidéki magyar oktatási intézmény fontos számunkra, amely a magyar fiatalok boldogulását segíti. A diáksegély és diákbusz programtól a jogász ösztöndíjjal bővített felsőoktatási ösztöndíj programon át az egyházi diákotthonokig, a szabadkai magyar tannyelvi tanítóképzőtől az újvidéki Európa kollégiumig. Köszönjük a szülőknek, hogy gyermekük számára az anyanyelvi oktatást választották. Meggyőződésünk, hogy döntésük, amelyet önök a magyarságuk és a nemzet mellett hoztak meg, gyümölcsöző lesz mindent, mint családjaik, mind az egész délvidéki magyar közösség és a Kárpát-medencei magyarság számára is. Külön szeretném megköszönni a gyerekeknek is, az elsősöket külön szeretettel köszönteni. Szívből kívánom, hogy érezzétek itt jól magatokat, fejlődjetek és okosodjatok, lejjetek sok barátra, és legyen minél több szép magyar közösségi élményetek itt Bátkosudfalván az intézmény falai között.
Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.
Tavaly hajdójáráson, most itt Bácskosudfalván vagy Maravicán, kinek hogy tetszik, elindítjuk hivatalos, ünnepélyes keretek között a tanévet, és büszkén mondhatjuk azt, hogy nagyon-nagyon sokan választották az idei évben is azt, hogy az anyanyelvükön kezdjék meg a tanulmányaikat. Ez több mint 1300 kisdiák vajdaságszerte, és nektek köszönhető az, hogy középtávon, hosszabb távon tudunk gondolkodni a nemzetrészünk fennmaradásáról, fejlődéséről. Nagyon jelentős az, hogy ilyen gyönyörű környezetben, az Idős Kovács Gyula Általános Iskola falai között kezdhetitek meg a tanulmányaitokat, és Vajdaság szerte ehhez hasonló iskolák állnak rendelkezésre. A Magyar Nemzeti Tanácsnak köszönhetően, és Magyarország kormányának köszönhetően előny magyar nyelven tanulni, előny anyanyelven tanulni, nem csak olyan szempontból, hogy mindig az anyanyelven elsajátított tudás a legbiztosabb, hanem olyan szempontból is, hogy még anyagilag is, és a feltételrendszer figyelembe véve is megéri magyar nyelven tanulni. Éppen ezért biztos vagyok abban, hogy jelentős az a küzdelem, amelyet mi mindannyian közösen folytatunk. A köztársasági minisztériumban az államtitkárunk, az oktatási titkárunk a tartományban, a Magyar Nemzeti Tanácsnak a vezetése annak érdekében, hogy mindenhol, ahol arra igény mutatkozik, magyar nyelven tanulhassanak a fiatalok. Éppen ezért küzdünk minden egyes magyar kisdiákért, minden egyes magyar tagozatért, a kis létszámú tagozatokért is. Itt Bácskosudvarban ez természetesen nem releváns, de a Szórványban igenis releváns, és ezért fontos az, hogy annak ellenére, hogy a törvényes minimum 15 fő, 5 fővel is tudunk osztályokat nyitni, sőt, még 5 fő alatti osztályok is léteznek, annak érdekében, hogy mindenki, aki az anyanyelvén szeretne tanulni, ezt megtehesse. Köszönöm Magyarország kormányának, a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak, főosztályvezető asszonynak, illetve helyettes államtitkár úrnak, hogy minden évben velünk vannak, és nem csak együtt ünnepelnek velünk, hanem az év minden egyes napján keményen dolgozva tesznek annak érdekében, hogy a vajdasági magyar oktatást ne csak fönntartani tudjuk, hanem fejleszteni is. Elég körülnézni ebben az iskolában, és látni fogják azt, hogy magasabb szinten, jobb körülmények között tanulhatnak a kisdiákok, mint Vajdaság számos más intézményében. Talán ezért esett többek között erre az intézményre a Magyar Nemzeti Tanács választása, azon kívül, hogy ez egy református közeg, ami szintén elhanyagolandó és elhanyagolható. Viccet félretéve, mindenkinek, elsősorban a gyerekeknek jó tanévet, sok barátot, sok vidám pillanatot, boldog iskolás éveket kívánok, a pedagógusoknak és a szülőknek pedig azt, hogy legyen kedvük és türelmük a gyerekeknek mindenben, az év minden napján támogatást nyújtani.
Fremond Árpád, az MNT elnöke.
13. éve szervezzük meg folyamatosan az ajándékcsomagoknak a kiosztását az elsős gyermekeknek, akik anyanyelvükön, magyar nyelven tanulnak tovább a Nemzetpolitikai Államtitkársággal együttműködve. Ebben az évben 1313 olyan elsős kisdiák van, aki anyanyelvén kezdi meg a tanulmányait, és a beiskolázási csomag mellé a Rákóczi Szövetséggel együttműködve, velük is már több évre visszamenőleg van egy kiváló együttműködés, iskolatáskát is ajándékozunk a gyermekeknek. Összesen 74 olyan általános iskola van, ahol magyar nyelven tanulhatnak a gyermekek, és 4 speciális iskola. Ebben összesen, tehát ebben a 78 oktatási intézményben 10242 gyermek tanul anyanyelvén, magyar nyelven ebben az iskolában, és bízunk abban, hogy ez a szám ez nem fog csökkenni az elkövetkezendő időszakban, azért dolgozunk, hogy ezt a számot meg tudjuk tartani, és azért dolgozunk, hogy ezeknek a gyermekeknek segítsünk. Az első osztályosok a beiskolázási csomag és az iskolatáskát kapják ugye ajándékba, de ez mellé az elkövetkezendő időszakban összhang a Magyar Nemzeti Tanács oktatási stratégiájával gyakorlatilag minden egyes évfolyam kapni fog valamilyen ajándékot tőlünk. A másodikosok egy metalofonra és a mézeskalás teljes évi előfizetésére számíthatnak majd. A harmadikos gyermekeket osztálykirándulásra fogjuk elvinni Vajdaság területén. A negyedikes gyermekek iskolai vége előtt majd atlaszt fognak kapni ajándékba. Az ötödikeseknek néhány hét múlva egy tornazsákot fogunk ajándékozni. A hatodikosok a jópajtás előfizetést fogják megkapni az egész évre. A hetedikesek számukra osztálykirándulást tudunk majd szervezni. És a Suli Expo az, ami az ajándék a nyolcadikosoknak. Ugye ezt a Suli Expo Zentán fogjuk megszervezni szeptember 25-én és 6-án, és ide az általános iskolák 8. osztályos gyermekeit várjuk, ahol a középiskolák tudnak majd bemutatkozni ezen az expón. A továbbtanulási lehetőségek miatt tartjuk fontosnak, hogy egy ilyen expót szervezünk. Tehát minden egyes évfolyamra fogunk majd figyelni. Én bízom benne, hogy ez egy sikeres iskolaév lesz. Szeretném megköszönni a szülőknek is, hozzátartozóknak, hogy fontosnak tartották azt, hogy anyanyelvén tanuljanak a gyermekek tovább, ez nagyon fontos közösségünk megmaradása szempontjából. Szeretném megköszönni az intézményvezetőknek, a pedagógusoknak, mindenkinek, aki az oktatás területén dolgozik, hogy szívvel, lélekkel megtesznek mindent annak érdekében, hogy segítsék a gyermekeket, és hogy megpróbálják őket felkészíteni az életre. Bízom benne, hogy egy sikeres év áll előttünk, információm szerint minden egyes tanintézményben zökkenőmentesen megindult az oktatás, és bízom benne, hogy semmilyen rendkívüli körülménnyel nem fog találkozni az év során.
A tanszercsomagokat 2011 óta a Magyar Nemzeti Tanács osztja ki a magyar kormány jóvoltából.
Sötétben
Kedves hallgatóink, Dani Zsolt belpolitikai összefoglalói következnek.
Szerbián kívül az európai sajtó is figyelemmel követte a francia elnök vezette küldöttség belgrádi látogatását, amelyen a felek számos ágazatot érintő együttműködésről állapodtak meg. A német média értékelése szerint Emmanuel Macron francia vezető, hasonlóan mint korábban Olaf Scholz német kancellár és elsősorban jól jövedelmező üzletkötés céljából érkezett Szerbiába. A berlini sajtónak nyilatkozó elemzők viszont azt állították, hogy Szerbia a francia vadászgépek beszerzése és más jelentős nagyberuházási kooperáció ellenére a kelet és nyugat közötti egyensúlyozási politika folytatásával lényegében nem kerülhet közelebb az Európai Unióhoz. A német lapok arra is emlékeztetnek, hogy országunkban több éves minimumra, azaz 35%-ra csökkent az unióba való belépést támogatók aránya. Szakértők szerint nem szabad figyelmen kívül hagyni még egy Belgrád számára fontos egyensúlyozási tengelyt, ez pedig a Párizs és Berlin közötti stratégiai véleménykülönbségekre vonatkozik. Macron és Scholz egyetért ugyan, hogy Európának függetlennek, önellátóbbnak és erősebbnek kell lennie, de nem azonos módon tekintenek a megoldásokra. Elemzők szerint jelentős különbségek léteznek az atomenergia használatát, a pénzügyi gondok kezelését és például a migrációt illetően is. A francia kutatóközpontok munkatársai arra is rámutattak, hogy Macron látogatása során nem esett nyilvánosan szó a szerbiai demokrácia állapotáról, de elvárások szerint a témát zárt ajtók mögött érinthették. Egyben annak a meggyőződésüknek adtak hangot, miszerint Belgrád nem lesz hajlandó változtatni a több hatalmi pólusra alapozó külpolitikáján. A szerbiai európai mozgalom szervezet közben arra figyelmeztetett, hogy a Németországgal és Franciaországgal kötött nyersanyagegyezmények, amelyek elsősorban a lítiumról szólnak, tovább csökkenthetik az unióval szemben pozitív álláspontot foglaló szerbiai polgárok arányát. A francia média arról cikkezett, hogy egyértelmű haszonnal járnak a Belgrádban kötött megállapodások, de kiemeli, hogy Szerbiát politikai értelemben csak abban az esetben lehet majd az európai blokk részeként számon tartani, ha országunk felhagy az agresszív nacionalizmussal és felszámolja az önkényuralmi elemeket. A múlt heti egyezménykötést Horvátországban is kommentálták, az ottani politikusok szerint Szerbiát nyugatra tolni hivatott üzletekről van szó, de Belgrád továbbra sem hajlandó csatlakozni a Moszkva elleni szankciókhoz. Mint ismeretes, Zágráb is Rafale típusú harci gépeket vásárolt Franciaországtól, de ebben az esetben használt eszközökről van szó. Hadászati szakértők szerint mindkét ország saját nagyságát és jelentőségét tekintve túl drága védelmi beruházást hajt végre ezzel kapcsolatban. Az orosz elnöki hivatal közleményében kiemelte, hogy Szerbia szabadon választotta légierejének korszerűsítését illetően, miközben továbbra is a baráti országnak nevezték Szerbiát. Országunk a nyugati érdekeltségű üzletkötések ellenére nem hanyagolta el a Moszkvával való kapcsolatokat sem. Márko Gyurics külügyminiszter a Vlagyivosztoki Gazdasági Fórumon egyeztet Vlagyimir Putyin elnökkel, előzőleg pedig egy belgrádi küldöttség vett részt a BRICS gazdasági övezet egyik rendezvényén, a kormány delegációja pedig Fehér Oroszországba is ellátogatott. Szerbia napokban egy csehországi és szlovéniai jelentős biztonságpolitikai fórumon is képviseltette magát. Alexander Vučić államfő a Globsec konferencián folytatott tárgyalásait követően jelezte, nem optimista az ország uniós csatlakozását illetően. Miroslav Lajcsák uniós külön megbízott ezzel szemben azt üzente, hogy ha Belgrád energiát fektet a tárgyalási fejezetek lezárására, akkor az évtized végéig tagállam lehetne. Példaként több olyan jelenlegi uniós országot hozott fel, amelyek 3 év alatt lezárták a tárgyalási folyamatot. Ursula von der Leyen uniós bizottsági elnök Prágában kiemelte, hogy az új bizottságnak is lesz bővítési biztosa, a folyamatot pedig kiemelt jelentőségűként kezelik. Az elnök asszonya a Vučić államfővel folytatott tárgyalása után kiemelte, hogy a szerbiai polgárok számára kézzelfogható haszonnal jár majd az unió regionális fejlesztési terve, illetve a Belgráddal kötött nyersanyag megállapodás. A szerbiai kormány pedig ezzel párhuzamosan folytatta a munkát a francia küldöttséggel kötött egyezmények megvalósításának irányába. Az energiaügyi tárca közleménye szerint törvénymódosítással eltörlik az atomerőművek kiépítésének tiltásáról szóló korlátozásokat. Szerbiában pedig továbbra is folytatódik a lítium kiaknázás elleni mozgalom aktivitása, az ellenzék pedig sérelmezte, hogy egy újonnan alakult civil csoport személyazonosságukat nem vállaló tagjai nyilvánosan fenyegetik a környezetvédőket, ugyanis a Bányászunk nevű szervezet egy úgynevezett ökoterroristákat felsoroló listát tett közzé. Az érintett természetvédők üzenete szerint céljaik elérése érdekében vállalják a sértő megnevezéseket is. Az említett szervezetet pedig a hatalom közvetett eszközének nevezték. A természetvédők egyben azt üzenték a hatalomnak, hogy nem elegendő, hogy az állam leállította a kiemelt tüntetők elleni jogi és rendőrségi fellépéseket. Elemzők szerint napjainkban bárkit, aki nem ért egyet a hatalom terveivel, az alkotmányos rend ellen cselekvő ökoterroristává nyilváníthatnak. A kormánynak ugyanakkor továbbra is az életszínvonallal kapcsolatos ügyek kezelése jelenti a legnagyobb belpolitikai kihívást. Az oktatási ágazat képviselőivel tartott tárgyalások és a jövő év elejére ígért béremelés nem bizonyult elegendőnek, az oktatók így tiltakozásokat és sztrájkot helyeztek kilátásba, azt állítva, hogy a kijelentéseken túl a hatalom nem méltányolja munkájukat és a nehéz körülményeket, amelyek közepette ellátják feladataikat. Még nyitott kérdés, hogy mekkora sikerrel zárul a kabinet árcsökkentési akciója, amely keretében szeptembertől több alapcikk lesz olcsóbb a kezdeményezésben résztvevő boltokban. A programot bírálók szerint az intézkedés létezése bizonyíték arra, hogy kudarcot vallott az ország gazdasági politikája.
Time for me to segítség.
A koszovói szerb közösség huzamosabb ideje több fronton is jelentős kihívásokkal szembesül, amelyek nagyban befolyásolják mindennapjait. Az Észak-Koszovóban élő szerbek egy része tüntetést szervezett, miután a prisztinai hatóságok erőszakkal bezáratták a 4 szerb többségű községben található intézményeket, amelyek nem a koszovói jogrend keretében működtek. Az itt dolgozók péntek óta nem juthatnak be irodáikba, majd kiemelték, hogy ezen a munkájukon kívül nincs más jövedelemforrásuk. Pristina arra hivatkozva lépett fel, hogy a községi irodák olyan iratokat állítottak ki, amelyekben Szerbia részeként tüntették fel a települést. Helyi aktivisták szerint az akció célja, hogy tovább nehezítse a szerbek életét. Kiemelik, hogy a koszovói intézmények több esetben eddig is a szerbiai hivatalok által kiadott dokumentumokra alapozták munkájukat. A prisztinai adminisztráció eddig nem létesített hivatalos kapcsolatot számos északon működő kórházzal vagy oktatási intézménnyel, ami további bizonytalanságot jelent a szerbek számára, üzenték. Egyesek azt ígérték, hogy a szerbek intézményei szükség esetén magánházakban folytatják tevékenységüket, ha a koszovai rendőrség nem engedi vissza a dolgozókat irodáikba. Mint ismeretes, a szerbek politikai képviseletének választási bojkottját követően albán illetékesek töltenek be számos olyan tisztséget, amelyeket a korábbi években szerb politikusok irányítottak. Észak-Mitrovicában egy szerb politikai csoport tiltakozást szervezett a koszovai postahivatal kirendeltségének megnyitása idejére. Mint ismeretes, a szerbiai posta fiókjait is a napokban a rendőrség záratta be. Vjosa Oszmáni koszovói elnök szerint az intézkedések a törvényekkel és az alkotmánnyal összhangban történtek. Mint mondta, az akció átfogó sikere a nyugati partnerekkel való együttműködés folytatásától függ. Ezzel arra utalt, hogy számos nyugati politikus nem támogatja a napokban végrehajtott műveleteket. A KFOR nemzetközi békefenntartó erő illetékesei kiemelték, hogy egységeik megfelelő számban járőröznek a terepen és készen állnak minden biztonsági kockázat elhárítására. Amerikai biztonsági szakemberek kimondottan veszélyesnek nevezték Pristina lépéseit, hozzátéve, hogy ezek belpolitikai célokat szolgálnak, a műveletek minden bizonnyal Albin Kurti kormányfő politikai táborának hasznosak, de kedvezőtlenek Koszovó számára, üzenték. Közben változás történt az Unió koszovai küldöttségének vezetői pozícióján, a csehországi Tomás Szunyogot az észtországi Avia Orava váltja fel. Az illetékes szerint a politikai és diplomáciai kapcsolatok erősödése érdekében dolgozik majd, továbbá támogatást nyújt a koszovai reformok végrehajtásához, amelyek elengedhetetlenek Pristina uniós felzárkózásához. Az Európai Bizottság ezzel szemben azt közölte, hogy Pristina folytatódó elnyomása törékenyé teszi az eddig is bonyolult helyzetet. A testület szerint a magatartás folytatása következményekkel jár majd Koszovó számára. Alexander Vučić államfő fontosnak nevezte, hogy a nyugati illetékesek elítélték Kurti lépéseit, majd üdvözölte, hogy a békefenntartók fokozott jelenlétet biztosítanak a Mitrovicai hídnál. Vučić a helyzetet Prágában megvitatta Miroslav Lajcsákkal, az Unió párbeszédben közvetítő külön megbízottjával. Bejelentette, hogy a szerbiai államaparátusnak dolgozó ottani polgárok a nehézségek ellenére továbbra is megkapják juttatásaikat. Márko Gyurić külügyminiszter pedig nyilvános felhívásban kérte a nyugat megfelelő reakcióját Pristina biztonságot fenyegető lépéseire, amelyeket dűgrohamhoz hasonlított. A szerbiai vezetés aláhúzta, hogy Kurti döntéseinek célja, hogy komoly incidenst robbantson ki, aminek nyomán indokolhatná az eddiginél is komolyabb erőszakot. A provokációt jól ecseteli, hogy az egyik pristinai albán televíziós csatorna a szerbek lakta Észak-Mitrovicai városrészben rendezett nyílt téri élő beszélgetés műsort, miután a rendőrség kiürítette a szerbiai intézmények épületét. Miközben Koszovó fő partnereinek képviselői elítélték az erőszakos lépéseket, mert újabb harcok kirobbanásától tartanak, arról kevés szó esik, hogy ezek az országok lényegében támogatják Koszovó államiságát és a szerb közösségi jogi integrációját. Emmanuel Macron francia elnök belgrádi látogatása során röviden ugyan, de kitért a koszovói kérdésre is, amikor elismerően szólt Belgrád elszántságáról, hogy az Ohridi egyezmény keretében rendezze a kapcsolatokat. Ez diplomáciai nyelven annyit jelent, hogy Párizs is azt szeretné, hogy folytatódjon Koszovó államiságának megerősítése, illetve hogy Belgrád ne akadályozza a folyamatot. A koszovói szerbek küldöttségei a helyzetüket megvitatták a nemzetközi képviselőkkel, de az itteni hatalmat bíráló civil kezdeményezések szakembereivel is. A szerbiai ellenzék pedig a jelenlegi hatalmat tartja felelősnek a koszovói nemzettársak kilátástalan helyzetéért. Az új DSS párt szerint változtatni kell a koszovói ügyi politikán, mert Belgrád cserben hagyta a közösséget, amelynek élete ez a hátbaszúrás nélkül is kimondottan nehéz, üzenték. Az Európa-barát ellenzék szerint az ország óriási összegeket költ arra, hogy gyakorlatilag megvásárolja a nemzetközi támogatást vagy megtűrést, miközben alig költ a koszovói szerbekre. Egyes elemzők arra mutatnak rá, hogy nehéz cáfolni, hogy az elmúlt időszak politikája ahhoz vezetett, hogy a koszovói szerbek rendőri, jogi és intézményi támogatás nélkül maradtak. Mindez hozzájárul Pristina állami infrastruktúrájának a befejezéséhez, közölték.
A fiad álma nem a kis ékszered, hadd legyen ő csak egy jó gyerek. A batyujába fogi a gyűlölet, utóbb a bája ne én legyek. Nevetíts engem, nem versz át hidegen, veskész, cukivat haj. Sem lesz más, lesz kis cserkész, vagy kis pajtás. Ellátják úgy is a bajod. A buduátok jeli a mérgedet, kés a kézben megremeg. Menz a teába, szirup az őrület, beleprunyáltak a be. Sem lesz más, lesz kis cserkész, vagy kis pajtás. Ellátják úgyis a bajod. Erre van igény. Erre van
Külföldi témával zárjuk műsorunkat. A hétvégén két németországi szövetségi tartományban tartottak parlamenti választásokat, amelyeken komoly vereséget szenvedtek az országos koalíciót alkotó pártok. Dani Zsolt összeállítása.
A németországi szélső jobboldal egyre jelentősebb politikai erővé növi ki magát, amit a hétvégén tartott két tartományi parlamenti választás is bizonyít. A szászországi és a türingiai voksolás komoly fejfájást okozott a szövetségi szinten kormányzó koalíciónak, amelynek pártjai hatalmas lemaradással zárták a megmérettetést. Az ottani média elvárása szerint a történtek felerősítik a szociáldemokraták, a liberálisok és a zöldek hatalmi koalícióján belül korábbról létező feszültségeket, miközben már a nagyjából egy év múlva esedékes általános parlamenti választásra kell készülniük. Ez Olaf Scholz kancellár eddigi politikai programjának módosításához is vezethet. Szakértők szerint a mostani voksolás eredményeinek alakulását befolyásolta egy illegális migráns által elkövetett késelés és tömeggyilkosság ügye is. Türingia tartományban a szélsőjobboldali AfD a szavazatok közel 33%-át szerezte meg, a második helyen a kereszténydemokraták végeztek 23% körüli eredménnyel, a harmadik és negyedik helyet 13, illetve 15%-kal a kettészakadt baloldal pártjai szerezték meg, míg az országos hatalmi pártok közül 6%-kal csak a szociáldemokraták haladták meg a választási küszöböt. Szászországban a kereszténydemokraták nyertek ugyan majdnem 32%-kal, de ez mindössze 1,5%-kal több, mint az AfD eredménye. A hatalmi koalíció itt is 4-7%-ig terjedő támogatottsági arányt biztosított. A szélsőjobboldali alternatíva Németországnak türingiai vezetője Björn Höcke történelmi győzelemnek nevezte az eredményt, hozzátéve, hogy készen állnak a regionális kormányt alakítani, ugyanakkor nem valószínű, hogy bármely tömörülés is hajlandó lesz koalícióra lépni vele. Sikere révén a szélső jobb viszont blokkolhat számos olyan döntést, amelyhez kétharmados többségre van szükség. A média több alkalommal is kiemelte, hogy a II. Világháború óta először történt meg, hogy egy szélsőjobboldali párt nyer választást az országban. Mint ismeretes, a németországi hatóságok az AfD több tagját is extremista csoportokkal való kötődöttsége miatt megfigyelés alatt tartják. A türingiai listájuk vezetőjét pedig náci szlogén használata miatt büntették meg. Az eredmények a németországi politikai tér töredezettségének folytatására utalnak, ahol a rendszerkritikus erők a jobb és a bal oldalon is erősödnek a centrista politikával szemben. Scholz kancellár pedig a biztonsági és gazdasági nehézségekre tekintettel a migráns politika szigorítását jelentette be, de nem kizárt, hogy kormánya a jövőben nem fogja az eddigi mértékben támogatni Ukrajnát. Németország befelé fordulása azt is magával hozhatja, hogy az unió legbefolyásosabb országa kevésbé figyel oda a közösség ügyeire, az űrt pedig más politikai szereplők igyekeznek majd betölteni. Elemzők szerint a szélsőséges tömörülések erősödése akár gazdasági visszaesést is okozhat, mert ilyen esetben több befektető is máshova viszi tőkéjét. Scholz üzenete szerint Németország nem engedheti meg magának, hogy megszokottá váljon a szélső jobb oldal jelenléte, mert az árt a társadalomnak és az ország becsületének is, mondta. Kérdéses ugyanakkor, hogy mi az, amit a hagyományos pártok tehetnek ennek kapcsán, hiszen az AfD megalakulása óta folyamatosan növeli támogatóinak bázisát és befolyását. Ezért egyelőre legalábbis az ország keleti részén jelentős erőként kell kezelni. A Németország keleti részében található Türingia és Szászország viszonylag kis terület, amely összesen a lakosság 7%-át adja, és már közismert, hogy az egykori Kelet-Németország részeit képező régiókban jelentős a gazdasági lemaradása a nyugati tartományokkal szemben, ami befolyásolja a politikai légkört is. Keleten szintén nem szabad figyelmen kívül hagyni a szélső baloldalt sem, amely ugyan hónapokkal ezelőtt törésen ment keresztül, de úgynevezett királycsináló szerephez is juthat a koalíciós tárgyalások során. A korábbról létező társadalmi állapotok ellenére a vasárnapi szavazás figyelmeztetőként szolgál a Scholz vezette tömbnek, amelyet vélhetőleg azért büntettek meg a szavazópolgárok, mert sok esetben lassan vagy passzívan reagált az emberek számára fontos kihívásokra, amit annak is betudhatunk, hogy Németországban jelenleg nem tipikusnak számító hárompárti koalíció gyakorol hatalmat, ami lassítja és összetetté teszi a döntéshozatalt. A szociáldemokratáknak szeptember végén lesz esélyük visszafordítani jelenlegi helyzetüket, amikor Brandenburg tartományban lesz választás.
Kérdeztem az álmodót, megszólítva szépen, a korsó meddig jár. Az ébredőt hajnaltájt a téren, a korsó meddig jár, ó,
hatalmas kocsmák mélyén a korsó meddig jár, ó, meddig még. Kérdeztem sok szenvedőt, vándorútnak szélén a korsó meddig jár, ó, meddig még. Ha átlátszóak lesznek majd a sötét praktikák, s a törvényelt egyenlő lesz minden igazság. Addig jár a korsó, még csak el nem lopják nálunk, nem számít, így van már rég. Addig jár a kútra, még csak el nem kapják, és az lesz a vég.
Kedves hallgatóink, ez volt az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsora. Adásunk szerkesztett, rövidített változatát 20 órakor megismételjük. Új tartalommal egy hét múlva jelentkezünk. A zenei munkatárs Szikora Csaba, a műszaki munkatárs Daniel Slimak volt. Dani Zsolt és Muci Szántó Márta köszöni megtisztelő figyelmüket.